Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön a Szent Háromság, az egy örök és igaz Istentől. Amen. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, látod, hogy milyenek vagyunk, milyen bűnösek vagyunk, és így jöttünk ma is a te házadba azért, hogy te szólj hozzánk. Látod, Urunk, hogy ahogy énekeltük is, habár sok jót tettél velünk, és áldva látogattál, de mi mégis oly sokszor elfeledkezünk rólad. De kérünk, Urunk, hogy most ne így legyen, hanem te szólj közöttünk, add, hogy megérthessük a te igédet, add, hogy nyitott szívvel tudjuk azt fogadni. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj a mi szívünkbe a te szent lelked által, hogy a ne csak hallgatói, hanem megtartói lehessünk a te igédnek. Add, Urunk, hogy most el tudjunk feledkezni a hétköznapok problémáiról, a hétköznapi gondjainkról, és egyedül te rád tudjuk fordítani a mi figyelmünket. Kérünk, Urunk, hogy csendesítsd el a mi szívünket, és add, hogy téged tudjunk tisztelni és magasztalni itt ezen az Isten tiszteleten is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, ahogy ez megvan írva Jakab levelében. Jakab levelének az első fejezetét, az első fejezetből az első 12 verset olvasom. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. Tehát Jakab levelének első fejezetéből az első 12 versben így szól Isten írott igéje. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, az elszórtan lévő 12 nemzetségnek üdvözletemet. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ides tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával, a gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert elmúlik, mint a fűnek virága. Mert felkér a nap az ő hívségével, és megszárítja a füvet, és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész. Így hervad el a gazdag is az ő útaiban. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Amen. Eddig Isten írott igéje. Most pedig ige hirdetésre készülve énekeljük a 171. dicséretünket. A 171. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik: megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom a már felolvasott ige szakaszból, a Jakab apostol leveléből, az első fejezet 5. verséből, amely így hangzik: Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapokon a Jakab levelének elejével foglalkoztunk, ahol a kísértések és a megpróbáltatások témájával találkoztunk. És hát a megpróbáltatások, ezek a nehézségek körbevesznek minket. Mindenkivel történnek rossz dolgok, mindenki kerül nehéz helyzetbe, de egészen komoly tragédiák is megeshetnek velünk, olyanok, mint a halál, valamelyik szerettünknek az elvesztése. És mégis Jakab azt írja, Jakab levelében azt olvassuk, hogy ezeket a kellemetlen helyzeteket, amit az ember szíve szerint legszívesebben elkerülne, ezeket kellene teljes örömnek tartani, és még ráadásul kitartásban tökéletesen minden fogyatkozás nélkül cselekedni ilyenkor. Hát ez egy igencsak komoly felhívás, egy igen komoly intés. Ezekkel foglalkoztunk az elmúlt hetekben, és most pedig oda térünk, hogy így folytatja Jakab, hogyha valakinek nincsen bölcsessége. Ha valakinek nincsen bölcsessége is. Az első kérdés az az lett bennünk, hogy mi ez a bölcsesség? Mit jelent a bölcsesség? Mit kell ez alatt értenünk? És hát eszünkbe juthat az ige, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. És hogyha ez az ige eszünkbe jut, akkor hadd mondjam azt, hogy jó helyen járunk. A Biblia ugyanis a bölcsesség szó alatt mást ért, mint a világ. Mást ért. A világban a bölcsesség az az élettapasztalat. A bölcsesség a tudás, a tanulmányok. A bölcsességnek számít például a filozófia. A Biblia szerint a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, az Isten félelem, a hit. Hát a bölcsészet tudományi karon nem valószínű, hogy ezt tanítják, de az Isten azt mondja, hogy a bölcs ember az, aki benne bízik, aki ő benne hisz. És miért? Azért, mert Isten maga bölcs. A példabeszédek könyvében olvashatjuk, hogy az ő szájából tudomány és értelem származik. Ezt írja a példabeszédek 2.6. Az ő szájából tudomány és értelem származik. Ami Isten szájából jön, az a bölcsesség, amit mond, az mind bölcs dolog. Aztán Jeremiásnál olvashatjuk azt, hogy az, aki teremtette a földet az ő erejével, aki megalapította a világot az ő bölcsességével, és kiterjesztette az egeket az ő értelmével. Isten a szavával teremtett, és mivel, hogy Isten szava bölcs, ezért mondja Jeremiás, hogy megalapította a világot az ő bölcsességével. Isten a bölcsességével alapította a világot. Isten bölcs, amit mond, az bölcsesség, ezért a bölcsesség első lépcsőfoka az, hogyha ezt elfogadjuk. Ha elfogadjuk. A bölcsesség kezdete a hit, az, ha igaznak tartjuk Isten szavát, a Bibliát. Isten szavát igaznak tartjuk, mindazt igaznak tartjuk, ami az ő szájából származik, ami tőle kilehelt, ahogy ugye a 2 Timóteus 3.16-ban olvashatjuk. Jakab levele sokszor megkapta azt a kritikát, hogy ellentmond például Pálnak. Ellentmond annak, hogy hitáltal van az üdvösség. Sokan mondják, hogy Jakabnál előtérbe kerülnek a cselekedetek, és a hitet lenézi, azt háttérbe szorítja. De hadd mondjam azt, hogy ez nem igaz. Ez nem igaz. A Biblia nem mond ellent magának, Jakab nem vitatkozik sem Pállal, sem a páli teológiával. Jakab tanítása ugyanúgy a hiten alapszik. A hiten alapszik, beszél a hitről, méghozzá elég komolyan. És ez megjelenik abban is, amikor itt Jakab a bölcsességről beszél. A bölcsességről, ami a hit, aminek a kezdete a hit. Csak hogy hinni nem olyan egyszerű. Vannak olyan részei a Bibliának, amit szinte bárki kétkedés nélkül elfogad, például az egymás szeretetére való felhívás, az olyan dolog, amit mindenki előszeretettel idézget a Bibliából, sőt, sokan ezt tartják a, a fő tanításának, a kereszténységnek, de a Biblia néhány helyen mond olyan dolgokat, hogy mi csak pislogunk, ahogy mondani szokták, pislogunk, mint hal a szatyorban, és azt kérdezzük, hogy ez mégis hogyan? Hogy kell ezt érteni? Néhol a Biblia tanítása szöges ellentétben áll a mi gondolkodás módunkkal. Például, amikor Jézus azt mondja a hegyi beszédében, hogy boldogok, akik sírnak, vagy azt mondja, hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, na hát ezeket már nem olyan egyszerű elfogadni. És ha már a hegyi beszédnél tartunk, akkor hadd említsem meg, hogy a hegyi beszédnek van egy nagyon érdekes íve, az, hogy az elején még a sokaság van Jézus körül, és ő elkezdi a tanítását a boldog mondásokkal. Boldogok, akik sírnak. És ahogyan mondja, az egyik meghökkentő dolog után a másikat, el lehet képzelni, hogy ez a nagy sokaság, ez a tömeg elkezdett fogyni. Voltak olyan emberek, akik egészen biztosan megütköztek azon, hogy mi az, hogy boldogok, akik sírnak. Mi az, hogy boldogok, akik háborúságokat szenvednek. És ahogy fogynak az emberek, ahogy fogy a tömeg, egyszer csak az általánosításból, a boldogok akikből Jézus átvált egy személyes hangnemre. Boldogok vagytok. Akik nem tartották bolondságnak Jézus beszédét, azok, akik elhitték, hogy ez a bölcsesség, nem az, amit én gondolok, azok lettek a követői, azok lettek a tanítványai. És ugyanilyen nehézséggel találkozunk itt a Jakab levelének az elején. Teljes örömnek tartsátok, mikor különféle kísértésekbe estek. Ez szintén egy olyan dolog, ami az emberi gondolkodásunknak ellentmond. Hogyan tartsuk mi azt örömnek, ha kísértésbe esünk? Ki az, aki örül a nehézségeknek? Főleg a különféle, azaz a több kísértés, többféle formában jelentkezik, ki örül ennek? Calvin azt írja, hogy mivel értelmünk és minden érzésünk is tiltakozik az ellen, hogy boldognak valljuk magunkat a bajok között, azt mondja, hogy az Úrtól kell kérnünk, hogy ruházzon fel bennünket ezzel a bölcsességgel. Hogy ruházzon fel bennünket ezzel a bölcsességgel. A hit ugyanis egy perspektíva változást is magával hoz. Amikor Isten kimunkálja az emberben a hitet, az ige hallása által, akkor megváltozik az embernek a nézőpontja is. Én is emlékszem, hogy régen azt gondoltam, hogy a vallásos templomba járó emberek, azok biztosan agymosodtak. Azt gondoltam, hogy addig hallgatták, addig verték a fejükbe a Biblia tanítását, amíg teljesen megszűntek gondolkozni, és egy beszűkült látásuk lett, és mennek, mint a birkák. Az igazság azonban az, hogy a világban az emberek, mint ahogyan egykor én is, ők azok, akik egysíkúan gondolkoznak, ők azok, akiknek beszűkült a látásuk, ugyanis nem látják a másik oldalt, a mennyei perspektívát, ami teljesen más megvilágításba helyezi a dolgokat. Mert a hívő ember az már nem csak a test, hanem a lélek dolgaival is törődni kezd. Akkor nem csak az emberekkel, nem csak saját magával foglalkozik az illető, hanem Istennel, az ő szavával és az ő akaratával is. Ez az, amit Pál a római levélben úgy ír, hogy elváltozni az elmének megújulása által. Elváltozni az elmének megújulása által. Ez a szemléletváltás, ami folyamatosan tud formálódni, megújulni Isten szava által és a Szentlélek munkájával, ez az igaz hitnek a velejárója. És ezért mondhatjuk megint csak említem, hogy Jakab a hitre épít. Jakab nagyon erősen a hitre épít, mert csak úgy lehet teljes örömnek tartani a megpróbáltatásokat, ha azokat a mennyei perspektívából, az üdvösség szempontjából nézzük, és ehhez bölcsesség kell. Mert akkor látni fogjuk, hogy a hit megerősítésére, a kitartás szerzésére szolgál, és ha ezt látjuk, akkor értelmet nyer az egész. A földi szemmel nézve a megpróbáltatások értelmetlennek, sőt, mondhatjuk, hogy igazságtalannak tűnnek. Miért pont velem történik ez? A másiknak meg milyen jó sora van. Én meg keményen dolgozok a pénzért, és mégsem elég. Nem tudok belőle kijönni. Vagy a másik illető nem is foglalkozik a családjával, én nekem meg milyen sokat számít a család, mégis valaki beteg lesz, valaki kórházba kerül, valaki meghal. Hogy lehet ez? Milyen igazságtalanság ez? De ha az ige szemével nézem, akkor Isten mindezeket azért adja, hogy a hitet próbára tegye, és kitartást munkáljon. A mi üdvösségünk véghez viteléhez tartozik hozzá a megpróbáltatás. És ez így már egészen más. Nem csak egy göröngyös út az életben, hanem egy göröngyös út a mennybe. És ez egészen más. Azt írja a példabeszédek. Ha figyelmeztetvén a bölcsességre, a te füleidet hajtod, a te elmédet az értelemre, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. És itt térjünk is rá a harmadik pontunkra, ami a bölcsesség, mint a gyakorlat. A bölcsesség, mint gyakorlat. Ugyanis a bölcsesség nem csak egy gondolkodásmód, hanem annak a megnyilvánulása az ember tetteiben. Ugyanis ahogyan gondolkozunk, minden ember ahogy gondolkozik, úgy él. Ahogyan mi gondolkozunk, az látszódik az életünken. Ha gondolatunkat a pénz vagy a siker vezeti, akkor az az életmódunkon is látszódni fog. Akkor az ember hajt, túlórázik, törtet előre. A gondolkodásunk meghatároz minket, és azt is, hogy hogyan élünk. Szokták mondani, hogy erre bezzeg van esze. És nem is tudják az emberek, hogy milyen találó, mert az ember azzal kapcsolatban, ami őt érdekli, ami motiválja, azzal kapcsolatban rendkívül találékony, nagyon kreatív tud, nagyon leleményes tud lenni. És ebből is látjuk azt, hogy a tett, az mindig a gondolatainknak a lecsapódása. Voltak a gnosztikusok az ókorban, akik úgy gondolták, hogy van egy bizonyos tudás, egy gnózis, amire ha valaki eljut, akkor üdvözül. Viszont azok az emberek, akik eljutottak erre az állítólagos ismeretre, azok különböző végletekbe estek. Végletekbe estek, és vagy hedonizmusba, az élvezetek hajszolásába, vagy egy ilyen felsőbbrendűség tudatába, vagy különböző ilyen végletek gyakorlatába estek. Egy szóval, az, amit ők tettek, az lebuktatta az ő hamis bölcsességüket. És szintén a példabeszédek könyvében azt olvassuk, hogy a bölcs félvén eltávozik a gonosztól. Isten megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz, és mivel az ő szájából tudomány és értelem származik, ezért a bölcsember igazodik Isten parancsaihoz. Érdekes lesz számára Isten törvénye, hiszen abban is bölcsesség van, még akkor is, hogyha mi képtelenek vagyunk betartani. Tehát a bölcsesség az nem csupán egy tudás, vagy egy ismeret, hanem az Isten akaratának a követése az egész életünk során, és annak minden területén. A bölcsesség az egy gyakorlat is. Az életünk gyakorlata. És ezért különösen fontos, itt Jakab levelében, az, hogy a kísértések után hozza ezt közvetlenül, a bölcsességet. Ugyanis a második versben a kísértéseket említi, a negyedik versben pedig azt, hogy tökéletes cselekedet legyen, amit véghez kell vinni, és ahhoz, hogy az ember kitartson a kísértésben, tökéletes cselekedettel, ezt csak akkor tudjuk végrehajtani, hogyha Isten akarata, az ő bölcsessége szerint járunk el. És ebben megint láthatjuk azt, hogy habár Jakab a cselekedetet említi, mégis nagyon következetesen a hitre építi azt föl. Ugyanis előbb a bölcsesség kezdete, az Isten félelem szükséges, azon esik a megpróbáltatás, és a próbában pedig az Isten kijelentett bölcsességére, a szavára, az ő akaratára, a törvényére kell támaszkodni. Na most, vannak esetek, amikor a kísértésben vagy a megpróbáltatásban elég nyilvánvaló az Isten bölcsessége, vagy az ő akarata. Ezek azok, amik konkrétan szerepelnek Isten parancsai között. Például elég egyértelmű, hogyha a házasságtörés gondolata fut át az agyamon, akkor ott szerepel a 10 parancsolatban az, hogy ne paráználkodj, ez egy konkrét, egyértelmű megnyilvánulása Isten akaratának. De a hétköznapi életünkben, a mi gyakorlatunkban sokszor találkozunk olyan próbákkal, amivel kapcsolatban nincs ilyen egyértelmű tanítás, vagy útmutatás. És fontos dolog az, hogy itt az ige ezekre az esetekre is bíztat bennünket, hogy kérjünk bölcsességet egy-egy adott szituációra, egy-egy fontos döntésre is, hogy ott is meg tudja adni Isten a bölcsességet ahhoz, hogy a helyes irányt tudjuk választani. És ezután rátérnék a negyedik pontra, ugyanis ha már itt a bölcsességről beszéltünk, akkor nem lehet elkerülni azt, hogy beszéljünk arról, hogy a bölcsesség Krisztusban van. A bölcsesség Krisztusban van. Ez jelenti az eddig elhangzott dolgoknak az alapját. Minden eddig elhangzott dolognak az alapját jelenti. Ugyanis ha bölcsességről beszélünk, akkor nem kerülhetjük ki Jézus személyét. Először is azért, mert ha azt mondjuk, hogy az Isten igéje bölcsesség, akkor egyből eszünkbe juthat, hogy az ige az testé lett. És ha azt mondjuk, hogy Isten szava bölcsesség, akkor nem feledhetjük el azt, hogy ez utolsó időkben szólott nekünk fia által. Azután a példabeszédek 8-at, hogyha olvassuk, ott elénk kerül a megszemélyesített, a megtestesült bölcsesség, aki örök időktől fogva felkenetett, aki ott volt a teremtésnél, mikor Isten készítette az eget, mikor megerősítette a felhőket, amikor megalapította a föld fundamentumait, mellette volt, mint kézműves, ezt olvassuk. Aztán, hogyha tovább gondoljuk, akkor Jézus itt a földi élete során mindig az Atya akaratát követte. Ugye a bölcsesség, mint gyakorlat, az ő életében, az ő tökéletes életében abszolút beteljesedett. És, hogy itt ne álljunk meg, Isten bölcsességébe beletartozott az is, hogy Jézust, az ő fiát, a megtestesült bölcsességet halálra adta. Isten bölcsességében ez is benne volt, hogy halálra adta értünk. Ez megint csak egy olyan tény, amit nem egyszerű meg elfogadni, amit nem egyszerű elhinni, ami megütközést vált ki az emberekből, amit csak földi vagy világi szemszögből szemlélve nem lehet értelmezni, hogy Jézus ott van a kereszten. De a mennyei perspektívából ez a leghatalmasabb és a legbölcsebb dolog, hogy az Isten, ami bűneinket Jézus Krisztuson büntette meg, és az ő érdemeit és az ő igazságát pedig nekünk ajándékozta, nekünk tulajdonítja. Az emberek szemében értelmezhetetlen az, hogy Isten megöli vagy halálra adja a fiát, a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság, de hadd mondjam ismét, a mennyei perspektívából, hogy ha vizsgáljuk ezt, akkor ez lenyűgöző, ez zseniális. Az, ahogyan Isten előre gondoskodott a bűnbe esett emberek megváltásáról, az, ahogyan ő ezt előkészítette, ahogy véghez vitte, ahogy elküldte az ő fiát, hogy helyettes engesztelést, helyettes áldozatot hajtson végre. Ez Isten bölcsessége. És minket, akik hiszünk benne, ő belé helyezett, ő belé oltott, Krisztusba oltott, mint aki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Tehát a mi bölcsességünk az egyedül Krisztusban van. Egyedül Krisztusban van, és ezért, amikor bölcsességet kérünk Istentől, amire buzdít itt Jakab, akkor azt benne kell keresni. Krisztusban kell keresni, és törekedni arra, hogy eljussunk az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. És mivel Krisztus érdemeit csak hitáltal vehetjük, ezért különösen fontos, hogy Jakab levelében ennek a hitnek a megpróbáltatásáról beszél. Ezért megint csak hangsúlyozhatjuk, hogy Jakab a hitre épít. Arra buzdít, hogy ebben a hitben, amivel az evangéliumot és amivel az evangéliumban Krisztust magunkhoz öleltük, ebben tartsunk ki. Ebben tartsunk ki. És emiatt lehet teljes örömnek tekinteni a kísértéseket, mert Isten kegyelmének az értékét növeli a szemünkben. Isten kegyelmének az értékét fogja növelni, amikor ő megpróbálja a mi hitünket. Amikor próbára teszi a hitünket, olyankor újra és újra Krisztusra irányítja a tekintetünket. Mindig fölemeli a fejünket, és Krisztusra irányítja. Ezért a keresztény élet középpontjában mindig Krisztus áll. Ő rá kell nézni. Pál írja, hogy nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Nem végeztem, hogy egyébről tudjak. Az egyetlen tudás, az egyetlen igazi bölcsesség az Krisztusban van. Krisztus, mint megfeszített. És a legnagyobb bíztatást az igénybe az jelenti, hogy azt írja a Jakab, hogy Isten mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja ezt a bölcsességet. Isten mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja. Calvin írta erről, hogy nem olyan, mint egy zsugori vagy fösvény ember. Nem olyan, aki sajnálná a bölcsességet tőlünk. Isten nem sajnálja, nem hány torgatja föl, hogy már a múltkor is kértél. Ő készségesen és szemrehányás nélkül adja. Nem vonakodik. Mindig mehetünk Isten elé imádságban, és kérhetjük, hogy mi még többet kérünk. Mi még többet kérünk Krisztusból, mi még többet akarunk az ő evangéliumából, mi még többet akarunk ebből a bölcsességből. Többet szeretnénk. Mi többet kérünk, és az ige azt mondja, hogy megadatik néki. Ha mi ezt kérjük, az megadatik nekünk. Hát láthatjuk, hogy a bölcsességünk kezdete az bizony a hit, és bizony vannak a hitnek próbái, van a bölcsességnek próbája, ami a gyakorlatba ütközik ki, abba, hogy hogyan élünk, de a nagy bíztatás az mégis az, hogy nem magunknak kell megfelelni, hanem a mi bölcsességünk az Krisztusban van. Őtőle kaphatjuk, és Isten meg is adja ezt szemrehányás nélkül, hogyha mi őt kérjük. Adja az Úr, hogy ez így lehessen a mi életünkben is. Most imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, azért, mert tudhatjuk, hogy te bölcs vagy, mindaz, amit te mondasz, az bölcs, a te kijelentésed bölcsesség, és bölcsességeddel alapítottad ezt a világot, amiben mi élünk. Köszönjük, hogy ez is a te nagyságodat tükrözi vissza, és még inkább magasztalunk téged, és dicsérünk azért, mert a te bölcsességed egészen kézzelfoghatóvá vált a számunkra Jézus Krisztusban, aki eljött közénk ide a földre, tökéletesen élt, és aztán keresztfára ment, meghalt, érettünk a mi bűneinkért. Hadd adjunk hálát, Úrunk, azért, hogy ebben látszik a te legnagyobb bölcsességed. És megvalljuk, Úrunk, azt, hogy sokszor nem egyszerű kiszakadni a földi szemléletmódból. Nem egyszerű te rád tekinteni, de köszönjük, hogy mégis a mi figyelmünket magadra irányítod. Köszönjük, hogy te tudod megadni nekünk azt a szemléletmódváltást, hogy az üdvösség és a te országodnak dolgai azok a fontosakká váljanak a számunkra. Kérünk, Urunk, hogy munkáld ezt a mi szívünkbe, hogy valóban így tudjunk gondolkozni, erre tudjunk vágyni a te országodra, arra, hogy a te akaratod szerint tudjunk járni az életben. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk mindig te hozzád fordulni bölcsességért a megpróbáltatások idején is. Köszönjük, Urunk, hogy te eléd hozhatjuk a gyülekezetünket. Köszönjük, hogy te rád bízhatjuk magunkat, hogyha nehézségekben vagyunk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk azokat a testvéreket, akik nehézségekben vannak, betegségben, vagy akik gyászolnak. Kérünk, hogy te vigasztald őket, te szereteteddel, légy velük. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk népünkért, nemzetünkért, add, hogy minél inkább te hozzád tudjunk fordulni, add, hogy minél több ember hitre juthasson, téged magasztalhasson. Kérünk, Urunk, hogy ne hagyd, hogy a kárhozatba, a pusztulásba rohanjunk, hanem emelj föl bennünket magadhoz. Köszönjük, hogy így kérhetünk téged, és tudhatjuk azt, hogy te mindig meghallgatsz bennünket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. És a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy már harmad ízben hirdetjük Horváth Szabolcs és Farkas Tímea esküvőjét, amely július 27-én pénteken lesz, 16 órakor itt a gyülekezetünkben. Aztán első ízben hirdetjük, hogy dr. Nagy Zoltán jegyzette eljövendő házastársául Szilágyi Katát esküvőjük itt lesz a templomunkban augusztus 11-én, 15 órakor. Azután hirdetem a testvéreknek, hogy orgona koncert lesz jövő hét szombaton, azaz július 28-án, 19 órakor Árpás Miklós orgonaművész úr jön, és koncertet fog adni itt a templomunkban. Illetve még egy hirdetni valónk van, hogy aki a gyülekezeti hétre szeretne menni, vagy jelentkezik, azt kérjük, hogy a szállásdíj fizetésétől függetlenül töltse ki az irodában Nemesné Ildikónál a jelentkezési lapot, mert fontos információk vannak rajta. Illetve el lett küldve az étlap, és a menü választásáról vissza kéne jelezni, hogy ki mit szeretne enni. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.